magamat megláttam. Mihelyt fölfedeztem a tövist, amelyet a koponyába fúrtak vagy lőttek, rájöttem, hogyan hatolt be a méreg a testbe. Ha Soltó egyenesen ült a székében, akkor fejének az a része, amelyben a tövis volt, éppen jól látszott a mennyezet nyílása felől. Vizsgálja csak meg a tövist. Óvatosan az ujjaim közé vettem. A lámpás felé tartottam. Hosszú, hegyes, fekete tövis volt. Hegye, mint az üveg, s mintha valami mézgaféle anyag száradt volna rá. Tompa végét késsel kerekre faragták. Angol tövis ez? Kérdezte Holmes. Nem. Nos, mindezek alapján valóban levonhatná már a helyes következtetést. De itt jön a fősereg, a segédcsapatok már visszavonulót fújhatnak. Hangos léptek hallatszottak a folyosóról, s egy szürke ruhás, elhízott férfi vonult be méltóság teljesen a szobába. Puffat vörös arca volt, s apró szeme gyanakvóan villogott dagadt szemhíja alatt. Őt egy egyenruhás rendőrtisztviselő és a még mindig remegő Tedius Soltó követte.
Szép mulatság!
Kiáltott a kövér férfi reket hangon.
Szép mulatság! De kik ezek az emberek? Istenemre, ez a ház, hogy tömve van, mint valami galambdúc!
Remélem, emlékszik még rám, Mr. Jones, felelt Holmes nyugodtan.
Hogyne, hogyne!
Lihegett a nyomozó.
Mr. Sherlock Holmes, a tanácsadó detektív. Hogy emlékszem-e? Azt hiszem, hogy az okokról és okozatokról szóló előadását, amelyet a Bishop Gate-i ékszer lopás alkalmából tartott, sohasem fogom elfelejteni. Persze, akkor rávezetett bennünket a helyes nyomra, de most már nincs miért tagadnia, hogy nagyobb része volt a dologban a szerencsének, mint a logikának.
Egy roppant egyszerű következtetés volt az egész.
Vallja csak be, hiszen nem szégyen. De mi a csoda történt itt? Gonosz, utálatos eset. Elmélkedésre nem igen ad lehetőséget, tényekről van szó. Szerencsére egy másik ügyben épp Norwoodba kellett jönnöm. A pályaudvaron voltam, amikor a jelentés érkezett. Mi okozta ennek az embernek a halálát? Mit gondol?
Ó, ez nem olyan eset, amelyre vonatkozólag találgatni volna kedvem, válaszolt Holmes szárazon.
De hiszen nem tagadható, hogy ön olykor fején találja a szöget. Különös. Az ajtó zárva volt, amint mondták nekem, s eltűnt 500 000 font értékű ékszer. Az ablak is zárva volt?
Igen, de a párkányon lépések nyoma látszik.
Úgy, de ha zárva volt, akkor egy nyomoknak semmi közük sincs az esethez, ez magától értetődik. Talán agyvérzés érte az embert, de hogy az ékszerek eltűntek? Várjunk csak. Van egy elméletem. Menjen csak ki, Mr. Soltó. Az ön barátja maradhat, Holmes. Mr. Soltó a saját vallomása szerint tegnap este itt volt a fivérénél. A fivére hirtelen meghalt, mire Soltó a kincsen megugrott, igaz-e?
A halott pedig óvatosan felkelt és bezárta belülről az ajtót.
Ez baj. Fontoljuk csak meg okosan a dolgot. Tedius Soltó és a fivére összeveszett. A fivér halott, a kincsnek nyoma veszett. Ennyit tudunk. A fivért senki sem látta, amióta Tedius elvált tőle. Ágya vetetlen, Mr. Soltó nyilvánvalóan nagyon meg van rendülve. Külseje, nos, mondhatjuk úgy, nem a legbizalomgerjesztőbb. Amint látja, hálom egyre szorosabbra húzódik Mr. Soltó körül.
Még nem ismeri teljesen a tényállást, szólt közbe Holmes. Ez a tüske, amelyet nem minden ok nélkül mérgezetnek tartok, a halott koponyájában volt. Látszik a nyoma. Ezt a papírdarabot az asztalon találtam, s az asztal mellett hevert ez a különös kőfogantyús bot. Hogy illik bele mindez az ön elméletébe?
Minden tekintetben megerősíti,
felelt a hájas detektív öntelten.
Hiszen az egész ház tele van indiai különlegességekkel. Tedius hozta magával a botot, s ha a tüske mérgezett, ő épp úgy felhasználhatta a gyilkosságra, mint bárki más. A papír haszontalan irkafirka lesz, amelyet bizonyára azért hagyott itt, hogy bennünket félrevezessen. Egyedül az a kérdés, hogyan távozott innen. Nolám, íme a mennyezetben van egy nyílás.
Testalkatához képest ügyesen felmászott a létrán, s nagy ügyebajja bepréselte magát a lyukon a padlás közbe. Csak hamar diadalmasan jelentette, hogy rábukkant a csapóajtóra.
Az ilyesmit mindig megtalálja,
mormolta Holmes vállat vonva.
Hébe-hóba dereng valami az agyában, csak ne lennének az okos bolondok, a legkellemetlenebbek.
Jones Ethelney hamarosan visszatért a létrán a szobába.
Látja?
Jelentette ki.
A tények mégiscsak mindig többet érnek az elméleteknél.
Sejtésem valóra vált.
A tetőn csapóajtó van, amely félig nyitva is áll.
Én nyitottam ki.
Micsoda? Csak ugyan, tehát ön is megtalálta?
Ez a felfedezés meglehetősen lehangolta.
No mindegy,
tette hozzá.
Legalább világos, merre menekült.
Őrmester úr!
Igenis, hangzott a folyosóról.
Vezesse be Mr. Sholtót.
Tedious belépett a szobába.
Mr. Sholto, kötelességem figyelmeztetni, hogy óvatosan nyilatkozzon, mert amit mond, fölhasználható ön ellen. A király nevében letartóztatom, mivel alapos gyanú, hogy ön bűnrészes a fivére halálában.
No tessék, megmondtam!
Kiáltott a szegény kis emberke, a kezét tördelve és szánalmas pillantásokat vetve felénk.
Ne aggódjék, Mr. Sholto,
igyekezett megnyugtatni Holmes. Azt hiszem, kötelezhetem magam arra, hogy bebizonyítom az ön ártatlanságát.
Ne tegyen könnyelmű ígéreteket, tanácsadó úr,
pattant föl a nyomozó.
Egy amatőr detektív ne tegyen könnyelmű ígéreteket. Nehezebb feladatra vállalkozik, mint gondolja.
Nem csak a vádat fogom szétzúzni, hanem közlöm önnel a nevét, sőt a személy leírását is az egyik embernek a kettő közül, aki tegnap este a szobában voltak. A meggyőződésem szerint Jonathan Smallnak hívják. Műveletlen ember, kistermetű, hajlékony. A jobb lábát elvesztette, helyette falában jár, amelynek belső fele le van gyalulva. Bal lábán csizmát hord, amelynek durva négyszögletes talpa és vasalt sarka van. Középkorú, napbarnított a férfi. Valaha fegyenc volt. Ez a néhány információ talán hasznos lehet önnek. Figyelmeztetem még arra is, hogy az illető tenyeréről alaposan lehorzsolódott a bőr. A másik...
Ó, oh, a másik?
Kérdezte Jones gúnyosan, bár ez a pontos személy leírás szemmel láthatóan ámulatba ejtette őt. Rendkívül érdekes személyiség, folytatta Holmes zavartalanul, miközben megfordult. Remélem, nem sokára szembesíthetem önt e jeles párral.
Egy szóra, Watson.
Kivezetett a lépcsőhöz. E váratlan esemény folytán egészen megfeledkeztünk útunk tulajdonképpeni céljáról, mondta. Éppen erre gondoltam én is. Nem volna rendjén, hogy Miss Morstan még tovább is itt időzzék ebben a szerencsétlen házban.
Úgy van, kísérje haza őt. Cecilia Forrester asszonynál lakik, Camberwellben, nem messze innen. Én majd megvárom itt, ha velem együtt akar hazatérni. Vagy fáradt talán?
A legkevésbé sem. Nem volna nyugtom, amíg nem tudom e rejtelmes történet megoldását. Bár korán megismertem az élet sötét oldalát, bevallom, hogy a mai este megrázó élményei erősen felizgattak. De azért örömmel vennék részt önnel együtt az eset földerítésében, ha már eddig részt vettem benne.
Nagyon megköszönném a jelenlétét, felelte Holmes.
Majd mi ketten a dolog végére járunk, az okos Jones pedig hadd maradjon magára a képzelődéseivel. Ha Miss Morstant hazakísérte, hajtson el kérem a Pinchin Lane harmadik szám alá, nem messze a Lambethi parttól. Jobbra a harmadik házban van egy üzlet, ahol állatokat preparálnak. A kirakatban lát majd egy menyétet, amely egy kis nyulat tart a karmai között. Ébressze fel a tulajdonost, az öreg Sörment. Tiszteltetem, s arra kérem, küldje el nekem rögtön Tobit. Legjobb lesz, ha mindjárt el is hozza magával a kocsin.
Ez a kutya, ha jól sejtem, igaz?
Az. Egy különleges keverék, csodálatos nyomozókészséggel. Tobi segítségét többre becsülöm London összes titkos rendőrségénél.
Jól van, elhozom. Most hajnali 1 óra. Ha a kocsis gyorsan hajt 3 óra előtt, újra itt lehetek.
Ez alatt, folytatta Holmes. Kikérdezem még Mrs. Bernstone-t is, valamint az indus szolgát, aki, mint Tedious mondja, itt a szomszéd szobában alszik. Tanulmányozhatom a nagy Jones módszerét is, és hallgathatom nem éppen gyöngét kötekedését. Úgy bizony, megszoktuk már, hogy az emberek gúnytűznek abból, amit nem értenek. Hiába, Goethe mindig fején találja a szöget.
7. fejezet. A kátrányos hordó. Miss Morstant abban a kocsiban kísértem haza, amelyben a rendőrség emberei érkeztek. Nemes lelkű nők módjára békésen tűrt minden kellemetlenséget, amíg volt nála magánál gyámoltalanabb, aki segítségére szorult. Így nyugodt állapotban találtam őt a kétségbe esett házvezetőnő mellett. De a kocsiban elhagyta az ereje és zokogni kezdett. Az éjjeli kaland nagyon megviselte. Később elmondta, hogy útközben hidegnek és tartózkodónak tűntem számára. Arról a harcról, amely bensőmben dúlt, sejtelmesen volt. Részvét és szerelem kezdett úrrá lenni rajtam. Éreztem, hogy még évekig tartó rendes társadalmi érintkezés sem tárhatta volna fel úgy előttem bátor, és mégis oly igazán nőies lelkét, mint ez az egyetlen nap a maga különös élményeivel. De egyetlen szóval sem árultam el vonzalmamat. Gyönge volt és védtelen, idegileg kimerült, hangulata gyászos. Visszaéltem volna helyzetével, ha ilyen pillanatban ostromoltam volna szerelmemmel. S ami a legrosszabb, gazdag volt.